Portfolio Podcast Lab.
Sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely az OTP Bank támogatásával jelenik meg. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Mai témánk a digitális fizetés, azaz, hogy milyen megoldásokkal tehetnek eleget az online kasszát használó kereskedők azon jogszabályi kötelezettségüknek, hogy elektronikus fizetési megoldást biztosítsanak vásárlóiknak. Vendégünk Fabók György, az OTP Bank kártyaelfogadási területének értékesítési vezetője, akit üdvözlök is az adásban.
Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
Ez mit jelent pontosan, hogy kártyaelfogadási terület? Azt gondolom, hogy akik nem bankban dolgoznak, vagy nincs ilyen érdeklődésük, ők nem biztos, hogy tudják. Mivel foglalkozik az a terület, ahol te az értékesítést vezeted?
Ez szélesebb körű, mint a legtöbben gondolják, mert a legtöbben arra gondolnak, amikor kártyaelfogadásról beszélünk, hogy POS terminál. És itt is nagyjából ugye be is zárul a kör, miközben ennek azért sokkal szélesebb spektruma van. Minden kártyaelfogadás lehet, ami akár egy QR-kódos fizetés, egy azonnali fizetési rendszeren történő megoldáshoz hasonló bármilyen egyéb ilyen szolgáltatás, tehát ez sokkal-sokkal szélesebb. Tehát bár az a nevünk, hogy kártyaelfogadás, de mindig inkább úgy szeretjük ezt felfogni, hogy elektronikus fizetést, electronic paymentet értékesítünk, és azzal foglalkozunk, és nem szeretjük annyira beskatujázni ebbe a szóba, hogy kártyaelfogadás, mert most már tényleg olyan széles ennek a lehetőség, és olyan sokfajta termék és szolgáltatás elérhető, hogy ez már messze túlmutat ezen a klasszikus bankkártya és poszterminál érintéses kapcsolaton.
Ez mit jelent, amit mondtál például, hogy QR-kódos elfogadás, vagy milyen egyéb változatai vannak az elektronikus fizetésnek?
Hogyha ugye félretesszük azt tényleg, hogy a terminál meg a kártya, akkor talán a legelterjedtebb, és még úgy talán a közhangulatban is legjobban ismert, az a QR-kódos megoldás. Az például, hogy egy nagyon egyszerűt mondjak, csekkbefizetés. A mai világban ez most már tényleg elég elterjedt, hogy a csekkeken ott van a QR-kód, és akkor én ezt a telefonnal lefotózom, és bankkártyával kifizetem, ami a bankkártya ugye be van tokenizálva mondjuk az okostelefonomba. Tehát ez például most már azért elterjedt megoldás, ezt a COVID is segítette. De ugye ez a technológia nem kizárólag csekk esetén érhető el, hanem akár egy kereskedő is tud olyat használni, hogy kirak egy QR-kódot, vagy egy olyan alkalmazást használ, ami QR-kódot generál, és a QR-kódot a vásárló lefotózva ugyanezen a rendszerünk keresztül fizeti. Tehát nagyon sok skandináv, vagy éppen ázsiai országban a fizetések döntő többsége ilyen QR-kódos rendszeren keresztül működik. Ez nagyon érdekes, nálunk ez annyira nem terjedt, de ahol nagyon erős ez az online, okostelefonos, és mindent online, és mindent elektronikusan készítünk világot, ott a fizetések döntő elnyedően QR rendszeren működik például.
Én talán már találkoztam egy ilyennel, egy piacon, egy kávézóban volt kirakva egy ilyen QR kód. Ugye az biztos a hallgatók közül is sokan tudják, hogy tavaly január óta már azok a kereskedők vagy szolgáltatók, akiknek kötelező az online kassa használata, számukra elő van írva, hogy elektronikus fizetést is el kell, hogy fogadjanak a vásárlóiktól, vagy a ügyfeleiktől. Ez pontosan mit jelent, hogy ez a kártyás fizetés korlátozódik, vagy ez is egy szélesebb köre annak a fizetési megoldásoknak, amit hogyha biztosít a kereskedő, akkor megfelel a törvényi feltételeknek?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert más mond ki a jogszabály, és más van a piacnak a fejébe, vagy az elképzelésébe. Tehát, hogy azt kell látni, hogy a kereskedők, meg a vásárlók is úgy azt hiszik, hogy ezzel a törvénnyel, amit így hoztak, akkor az van, hogy mostantól a bankkártyaelfogadás az kötelező, és mindenhol kártyával fizetni kell. Vagy lehet. De ez sajnos vagy nem sajnos, ugye ez attól függ, ugye melyik oldalon az ember. Szóval sajnos vagy nem sajnos, ez nem ennyire egyszerű. Ez a törvény az ilyen szempontból gumiszabálynak mondható. A törvény azt mondja ki, hogy elektronikus fizetést kell biztosítani. Ha nagyon-nagyon leszeretném egyszerűsíteni, akkor hogyha én vagyok a kereskedő, és fogom a bankszámlaszámomat, kinyomtatom egy A4-es papírra, és kirakom a kasszámra, és azt mondom a kedves ügyfélnek, hogy ide utalhatod a vásárlás ellenértékét, azonnali átutalás rendszeren keresztül a mobilbankoddal, akkor én teljesítettem ezt a törvényi kötelezettséget. Tehát nem feltétlenül csak a kártyaelfogadás van, hanem bármilyen ilyen alternatív módon, ami nem készpénz, hanem valamilyen elektronikus megoldás, ezt lehet teljesíteni, de tény, hogy a legegyszerűbb, leggyorsabb, és talán legköltséghatékonyabb is az a bankkártya elfogadása a mai világban még mindig.
Hát meg talán azért az ügyfélélmény is sokkal jobb akkor, hogyha mint kereskedő nálam is úgy tud fizetni elektronikusan, ahogy mindenhol máshol, és nem egy ilyen számlaszámot kell a falról bepötyögni.
Igen, ezen régóta mennek a kutatások is, meg a viták, hogy ugye az ügyfeleket hogyan próbálják meg kicsit edukálni, vagy terelni ebbe az irányba, és nagyon érdekes, hogy azt látni, hogy ahogy fejlődött ez a dolog, meg jöttek az új technológiák, akkor mindenki arra ment rá, hogy milyen fizetési élményt adjon az ügyfélnek, és azért most meg talán már mindenki azt mondja, és most nem szeretnék plagizálni, nem tudom, hogy ezt hol olvastam, de egy friss kutatásból talán az jött ki, hogy a legjobb fizetési élmény az az, ha nincs fizetési élmény. Tehát, hogy szinte tényleg úgy mész el, hogy annyira nem veszed észre azt, hogy te már nagyon egyszerűen kártyával ott fizettél, vagy telefonnal, vagy bármivel, és nem kell semmi extrát hozzátenni, csak az legyen gyors, kényelmes és hatékony.
Mennyire látjátok azt, mert biztos vagyok benne, hogy ezt is kutatjátok, hogy a jogszabályi változás az mennyire helyezte el az ügyfelek fejében azt, hogy mostantól szélesebb körben kéne tudniuk kártyával fizetni, mennyire lett ez egy elvárás az ügyfelek részéről, hogy több élethelyzetben fizethessenek kártyával, mint korábban?
Nagyon érdekes kérdés, ugyanis én a mai napig nem merem ezt állítani, vagy nem látok arra egy bizonyos alátámasztott sem kutatás, semmilyen megállapítás, hogy ez egy reakció volt a kormányzat részéről egy valós igényre, vagy ők már mentek azután, mert mi azt látjuk, hogy már a jogszabály előtt is a vásárlók részéről megjelentek ezek az igények. Tehát, hogy nem feltétlenül köthető a jogszabályi változáshoz az, hogy megugrott az elektronikus fizetésének az aránya. Tehát előtte is a vásárlók már elkezdték ezeket használni, keresni. Tehát, hogyha kicsit mondjuk beszélhetünk arról, hogy néz ki az evolúció ennek az egésznek, hogy mikor robbant be, ha nem szeretnénk ilyen szavakat használni, de hogy mikor indult el ennyire ennek az elterjedése. Sokan ugye kötik a COVID-hoz, meg az elektronikus fizetéshez, de ha megnézzük azért a statisztikákat, ez már kicsit azért előtt elindult, nyilván nem a 2010 előttiekről beszélünk, de hogy elindult egy olyan folyamat az utóbbi években a gazdaságban, hogy ugye a kormányzati részről is minél jobban próbálták fehéríteni, akár adóösztönzésekkel, vagy bármilyen egyéb döntésekkel, és minél többen ugye elkezdték a készpénz helyett bankszámlára kapni a pénzt, akkor azt láttuk, hogy már igenis ők elkezdtek bankkártya vásárolni. Mert ha megnézzük azt, hogy előtte mindenki készpénzbe kapta, nyilván nem fogja betenni azért a bankba pénzét, hogy kártyával fizessen. Meg ugye azért ez egy szociológiai kérdés is, tehát hogy azért még mindig szeretünk ragaszkodni a fizikai tárgyakhoz, szeretünk, ami ott van, az úgy az enyém, meg tudom fogni, ugye kicsit ingatlan az a dolog, tehát az enyém. Ennek van egy ilyen oldala is, de van egy olyan oldala is, hogy ha már egyszer most már ugye bankszámláról utolja a pénzben a munkáltató, akkor miért vegyem le, akkor tudok kártyával is vásárolni. Tehát, hogy ott kezdődött már el egy erősödés. Utána jött a COVID, ugye WHO, és mindenki mondta, hogy a készpénz ugye a járvány terjedését segíti, ne használjunk készpénzt. Ebbe beleálltak amúgy teljes mértékben a kereskedők is, tehát ugye biztos láttátok ti is, hogy sok helyen ki is írták, hogy inkább fizessen bankkártyával, vagy tehát hogy ott viszont egy nagyon nagy ugrás volt, és talán a harmadik lépcsője volt ez, hogy akkor azt mondta a törvényhozó, hogy akkor mostantól, akinek elektronikus pénztárgép van, annak valamilyen elektronikus fizetést biztosítania kell. És ugye itt is mondom ezt, hogy nyilván ennek volt egy olyan oldala is, hogy igen, ez picit egy gazdaságfehérítő dolog, mert hogy a kormányzat így próbálja ösztönözni azt, hogy minden fizetés még jobban ugye utánkövethető legyen, de tényleg az, hogy ez lehet, hogy egy picit már utána ment az ügyféligénynek, mert kutatásainkból azért derültek ki olyanok, hogy a vásárlók igen nagy arányban jutottak már olyan helyzetbe, hogy hagytak ott kosarat, mert nem tudtak bankkártyával fizetni. Voltak ilyen kutatásaink, melyek nyilván nem mondhatok reprezentatívnak a társadalom egészére, de amiket így végeztünk, ott voltak olyan kutatások, ahol 1000 résztvevő is volt, és annak ilyen 53%-a jelezte már azt, hogy igen, átmál el fizetéstől, vagy nem ment be olyan helyre, ahol nem lehetett bankkártyával fizetni.
És mit szólnak ehhez a kereskedők?
Itt megint csoportokra lehet érdemes osztani és úgy vizsgálni, nem feltétlen egy nagy közösségben, mert van a kereskedőknek az a típusa, akik abszolút ezt úgy élik meg, hogy ez egy innováció, ez egy szükséges dolog, erre nekik szükségük van, és már a törvény meghozása előtt régen-régen bevezették, és abszolút nem azért, mert erre egy hatósági nyomás volt, hanem azért, mert erre igenis ügyféligény volt. Nyilván van a kereskedőknek az a köre, aki ezt nehezebben éri meg, most, hogy ez amiatt van, hogy ugye az adó és egyéb dolgok, nekünk ezt nem tisztünk megítélni, és nem is ugye ránk tartozik, de nyilván van egy olyan kereskedői kör, aki nehezebben veszi rá magát arra, hogy bevezessen ilyeneket. Ennek több oka is lehet. Ugye az egyik ok az, hogy talán kicsit fél az ilyen innovatívabb dolgoktól, vagy újabb dolgoktól, de nagyon érdekes, hogy mai napig hallok olyat kereskedőktől, akár ilyen konferenciákon, vagy ha találkozunk kint vagyok a piacon, hogy egy kártyaelfogadás során neki az azért nem jó, mert erre egy-két hétig ül a bank a pénzén, és nem kapja meg a pénzet, pedig a mai világban már rég nincsenek ilyenek, tehát hogy a T1-T2 napra szinte minden szolgáltató utal.
Tehát ez másnap, vagy a másnap után utalnak.
Igen, tehát hogy sem, már azért nagyon ritka, hogy valaki egy-két héten egyszer utal, és akkor küldi az ellenértéket. Ez szokott lenni ilyen dolog. A másik az a költségszerkezet, ugye, hogy ez mennyibe kerül neki, ő ezt tovább tudja terelni, tovább szeretné terelni, hogy ugye hogyan tud megállapodni éppen a szolgáltatóval. Tehát ez szokott lenni a másik dolog, ami indokként szokott megjelenni, hogy ez neki nem annyira jó. Kaptunk már olyat is, hogy például ilyen telepítési problémák, vagy éppen nem úgy működött, ahogy kellett volna, és ezért vásárló elállt a fizetéstől, tehát vannak ilyenek, de azt látjuk, hogy ez egyre kevesebb, és pont azért, amit korábban is mondtam, hogy egyszerűen ezt most már a piac kéri.
És ezekre a helyzetekre, amikor egy kereskedő úgy érzi, hogy neki nem feltétlenül előnyös az, hogy mostantól, vagy most már ugye tavalytól el kell fogadni a elektronikus fizetést. Tudtok-e valami érvet felhozni, vagy van-e olyan pozitív tapasztalás, ami már visszaérkezett hozzátok, hogy azért van előnye is annak, hogyha valaki elektronikus fizetési módszert is engedélyez a vásárlóinak?
Van, és nem is egyet tudok mondani. Van, amelyik kutatási tapasztalat, van, amelyik konkrét visszajelzés, tehát, hogy lehet például az, hogy az egyértelműen kimutatható, hogy a kártyás vásárlásoknak a esetén a kosárérték magasabb. Tehát ugye most, ha a saját példát is nézed, bemész valahova, ahova nem feltétlen terveztél, és ott megtetszik valami, amit szeretnél megvenni, de nincs nad annyi készpénz, akkor nem fogod megvenni, de ha a bankkártyával tudsz fizetni, akkor ki fogod tudni fizetni. Meg ugye könnyebben beleraksz a kosaratba olyan dolgokat, amit szeretnél, de ha készpénz lenne nálad, jobban meggondolnád, mert van egy bizonyos keretet. Tehát ugye ez egy abszolút valid és védhető dolog. A másik, ami ilyen szokott lenni, az talán a nyomon követhetőség is, hogy ugye azért a tranzakció szinten mindent meg tudnak nézni, hogy mi merre történik, és ugye itt a másik oldalon szemben áll a készpénznek a kezelése. Tehát ugye a készpénzkezelésnek is azért ilyen komoly költségei vannak. Mert amikor mondják, hogy a bankkártyás jutalék mennyi, azzal azért ott szemben áll, hogy a készpénzkezelésének is van költsége. Ott talán ugyanúgy van kockázat ugye a humán oldalról, hogy a kasszakezelő éppen azt a készpénzt hogyan kezeli. Nem kell félni attól talán, hogy kirámolják a kasszát, és akkor ugye elviszik a napi készpénzt. És életben vannak visszajáró vásárlók, akik ugye mindig bankkártyával fizetnek, és ha volt olyan eset, amikor valami éppen nem működött, nem tudtak fizetni, akkor már náluk nem is volt készpénz. És ugye ők arra következtetnek ebből, hogy ezeket a vásárlókat, hogyha nem lenne náluk bankkártyafogadás, vagy valamilyen megoldás, ezek nem, valószínűleg nem is hozzájuk járnának. Tehát, hogy teljesen elvesztenék a piacot. Tehát van egy ilyen vonzó hatása is ennek.
És azzal kapcsolatban milyen tapasztalatotok van, mert nekem csak, mint vevő, sokszor találkozom azzal, pláne főleg kisebb boltokban, kisebb kereskedőknél, hogy mondjuk azt mondják, hogy hát ne haragudj, de 1000 forint alatt, vagy 1500 forint alatt nem fogadunk el kártyát.
Hát alapvetően ez tiltott. Tehát, hogy ugye a jogszabály így nem hivatkozza, a jogszabály azt mondja, hogy ugye ez készpénzhelyettesítő eszköz, tehát ugye el kell, hogy fogadja értékhatár nélkül. A kártyatársasági utasításokban, szabályzatokban viszont világosan le van írva, hogy tilos értékhatárhoz kötni a fizetést, tehát hogy ugye amikor ezt kiírja egy kereskedő, akkor most nem azt mondom, hogy jogszabálysértést követel, de szerződésszegést vagy szerződési feltétel szegést biztosan. Az, hogy ezt miért csinálják, ez megint ennek ilyen pénzügyi vonalát látom leginkább. Vannak olyan szolgáltatók, akik úgy áraznak, hogy van fix díj minden tranzakciónál, és hát igen, mondjuk ezt, hogy egy pékségben, ha te veszel 3 zsömlét, ott egy fix 10-20-30, most mindegy mennyi forint, azt tud fájni. Hogyha ezt ugye olyan szolgáltatót választ, ahol százalékos költségek vannak, ahol nincs fix díj, hanem százalékos arányon fizet, ugye ezt ki tudja küszöpölni, de jellemzően ezért terjedtek el ezek az 500 forint, vagy 1000 forint alatt nem lehet bankkártyával fizetni, mert vannak olyan cégek, ahol van a tranzakció után fix díj, amit ki kell fizetni. Tehát, hogyha veszek egy 20 forintot az zacskót, és a 25 forint a fixed, amit ki kell fizetnem, az nyilván akkor az nem annyira éri meg.
Ez kellemetlen. Volt a járvány alatt olyan pillanat, amikor azt láttátok, hogy sokkal több POS automatát kell felszerelni, és egy ilyen nagyon izgalmas időszak volt.
2020 második felében kétszámjegyű volt százalékos arányban is a poszterminálnak a növekedése. Tehát tényleg nagyon-nagyon sokat kellett kihelyezni. És 2021-ben pedig egy második hullámot, ugye ez a szó is mostában nagyon divatos, egy második hullámot lehetett felvedezni, ugye amikor 2020-ban, tehát ez úgy nézett, hogy 2020 nyarán jött a törvény, akik ugye akkor időben úgymond elkezdték ezt eszkalálni, akkor még megigényelték ősszel. Tehát ott volt egy nagyon nagy kiugrás. Jött a törvény, életbe lépett január 1-én, de akkor ugye január 1-én hát minden zárva volt, ugye lockdown volt, ott sokan úgy voltak fel, hogy ők most ezt még nem. Tehát a második ilyen nagyon-nagyon kiugrás az akkor jött el, amikor 2021 tavaszán nyitottak az éttermek, a bárok, a konditermek, meg ugye amikor nyitott az ország, akkor lehetett érezni egy második ilyen nagyobb felfutást. A forgalomban pedig hát 2020 és 21 közt, csak hogy mondjuk egy kis számot is, 2020 és 21 közt a teljes évet vizsgálva 19,5% volt a tranzakciónak a növekedése, és ami még erősebb volt, ez a karácsonyi időszak, hogy a 2020 utolsó negyedév és 2021 utolsó negyedévi közti különbség 24%-os növekedés volt tranzakció arányban. És ugye ennek mind a két oldala segített, egy az, hogy a poszterminálok is egyre jobban elterjedtek a törvény miatt, és az, hogy az ügyfelek is egyre jobban elkezdték használni az elektronikus fizetést és a bankkártyás fizetést.
A szép kártyát egyre kevesebb megkötéssel és egyre több helyen lehet használni. Ezt ti mennyire láttátok? Mekkora hatása volt ennek a ti üzletetekre?
A szép kártyának is egy olyan nagyon érdekes evolúciós fejlődését lehet megfigyelni, mint amit ugye mondtam az elején a terminálokkal kapcsolatban, meg a kártyás fizetéssel kapcsolatban, ugye amikor bevezetésre került a szép kártya, akkor utána elkezdődött egy kicsit játék ezzel az adóval, hogy ugye minek mennyi a közterhe, milyen béren kívül jutatásnak mennyi a közterhe. Tehát ott ugye már a szép kártya, az kapott egy úgymond picit piaci előnyt a többi kafetéri elemhez képest. Ennek egy második lépcsőfoka volt az, amikor bevezették azt hiszem ez 21-ben jött először, hogy a szép kártya zsebek átjárhatóak. Nem az van, hogy ugye az étteremben csak a vendéglátást tudom használni, és a szállodában csak a szállást, hanem bármit, bárhol fel tudok használni. Ott már egy nagyon nagy roham volt, úgymond a kereskedők részéről, hogy akik eddig nem tették elérhetővé a szép kártyáfogadást, azok mostantól szeretnék bevezetni, mert hogy ez belátták a piaci potenciált. És hát ugye a harmadik az egyértelmű az idén február 1, hogy most már hideg élelmiszert is vásárolhatunk, és szinte nagyon-nagyon sok mindenre fel tudjuk használni a kártyánk mögött lévő keretet. Szinte az összes nagy retailer áruház és mindenki, aki forgalmaz valamilyen szinten élelmiszert, az bevezette a szép elfogadás lehetőséget. Ugye most egy hónap eltelt, tehát itt nagyon számokkal dobálózni nem szeretnék, de azt látjuk, hogy ez így röviden brutális, tehát igen, nagyon nagy rá az igény. Ugye sok pénz kereste a helyét, mert nem mindenhol volt lehetőség, nem minden cég engedte meg azt, hogy a munkavállalók úgy osszák fel a keretüket, hogy szeretnék, hanem egy bizonyos arányban a számlákra osztották. És mondjuk, aki nem jár annyit szállodába, annak az nem volt annyira releváns, valahogy elköltötte, vagy épp valahogy meg tudta oldani, de ugye neki ezek kapóra jönnek, hogy akkor most ezt le tudja vásárolni, és tud belőle élelmiszert venni. Tehát, hogy nagy összegű pénz kereste a helyét, ha lehet ilyet mondani ugye a gazdaságban.
És ez hogy működik mondjuk egy olyan üzletben, ahol lehet kapni olyan cikkeket, amiket lehet vásárolni szép kártyára, és amit nem lehet vásárolni szép kártyára? Ezt valahogy ti szoftveresen kezelitek, tehát hogy a bank mondja azt, hogy így hello, itt van rajta valami, amit nem lehet így kifizetni, vagy ez a kereskedőnek a felelőssége? Tehát hogy hol van ez a feladat a rendszerben?
Alapvetően azt mondja ki a jogszabály, és az eljárás, hogy ez a kereskedőnek a felelőssége. Tehát a kereskedő tudja azt, és kell neki azt meghatározni, hogy mit fizethet a vásárló szép kártyával, és mit nem. Nyilván az olyan cégek, ahol kasszarendszer működik, és össze van kötve a mondjuk a terminállal, vagy bármilyen fizetési megoldással a kasszarendszer, ott dolgoztunk velük közösen együtt, hogy ezeket a kasszarendszereket felokosítsuk arra, hogy ő szétválogatja azt, hogy mit lehet, és mit nem. Például ugye most név nélkül, de sok nagy áru áruházban, az önkiszolgáló kasszákon is ugye lehet szépkártyával fizetni, ott muszáj volt ezt megugrani, hogy a kassa ezt tudja, mert ott nincs kezelő, aki szétválogatja. De alapvetően ez a kereskedő felelőssége, nem pedig a pénztárszolgáltatója, vagy éppen egy másik cége, aki foglalkozik szépkártyával, hogy azokat a termékeket fizessék szépkártyával, amire erre a jogszabály lehetőséget biztosít.
Vegyünk egy példát, hogy mondjuk én nyitnék egy kioszkot Budapesten, és már minden rendben van, de még a fizetési szolgáltatás az, amit nem kötöttem be, és mondjuk az OTP bankhoz megyek, mert tegyük föl, hogy mondjuk magánszemélyként is náluk van a számlám, akkor tudsz arról kicsit mesélni, hogy milyen folyamaton kell végigmenni, egyáltalán mi alapján fogtok, milyen szolgáltatást javasolni, ez szerintem egy kicsit olyan félelmetesnek tűnik, hogy úristen egy ilyen kártyaelfogadást bevezetni. Itt pontosan mik a lépések, vagy ez hogy működik?
Igen, ez valóban használt ezt a szót, félelmetes lehet, és amikor visszautalnék egy korábbi kérdésedre, ez is ok lehet az, hogyha valaki nem akarja bevezetni a kártyaelfogadást, mert elkezdte intézni, és annyira bonyolultnak találta, hogy ezt köszönjük szépen, inkább nem. Pedig talán nem az. Mi nagyon igyekszünk segíteni az ügyfeleinket abba, hogy számukra megfelelő megoldást tudjuk biztosítani, hogy pedig ezt tudják implementálni. Alapvetően az OTP csoportnak több terméke van, és ezek a termékek különböző megoldást biztosítanak különböző élethelyzetekre, kontextusokra, és bármit lehet implementálni, ami éppen az adott szolgáltatásnak a legmegfelelőbb. Nézd, ha megnézzük azt, hogy éppen mi a profilja a cégnek. Tehát, hogyha valaki egy éttermet, egy kioszkot, vagy valami ilyesmit, nyilván ott a szépkártyaelfogadás az elengedhetetlen. A szépkártyaelfogadáshoz szükség van terminálra, mert hogy az mágnes csíkon működik. De azért továbbra is óvaintenék mindenkit attól, hogy csak és kizárólag a kártyaelfogadás kapcsán a POS-terminál legyen előtte, és ne is hallgassa meg más lehetőségeket. Alapvetően azoknak a vállalkozásoknak, akik annak az árbevételük 30 millió forint felett van egy évben, azoknak a POS terminál szoktuk ajánlani. Ennek az azok, hogy a POS terminálnak a költségei egy picit drágábbak, mint az egyéb alternatív megoldásokért, viszont egy megfelelő forgalom felett meg már bőven kitermeli magát. Nincs is telepítési költsége. Most nyilván az OTP bankról tudok beszélni, tehát nálunk ez úgy néz ki, hogy most maradunk a poszterminálnál, és majd utána veszek a többiről is. Tehát a poszterminálnál, ha valaki nálunk igényel egy ilyen szolgáltatást, akkor annak kettő költsége van. Van a terminálnak egy havi bérleti díja, és van egy utalék a kártyás fizetések után. Ezen kívül nincs egyéb költség. Tehát nálunk nincsen telepítési költség, nincsen oktatási költség, hogy kivisszük és leoktatjuk, hogyha valaki hordozható terminált kér a szimkártyának, nincsen egyéb díja. Tehát nagyon fontos, hogy nálunk nem jellemző annyira az apró betűs rész. Érdemes mindig megnézni az ajánlatokat a piacon, mert valaki ugye azt mondja, hogy nincs bérleti díj, de van egyéb sok más költség. Mi próbálunk transzparensen lenni ilyen szempontból az árazás szempontjából. Nálunk bérleti díj van, és van egy utalék a kártyák elfogadása után, és ennyi. Nincsen egyéb költség, tehát a telepítés ezekben benne van, maga a szerviz is, tehát nagyon fontos, hogy a szerviz szolgáltatás, igény esetén a csere, bármi ilyesmi, ez benne van a mi szolgáltatásunkban. Telefont, okosórát, okosgyűrűt, a mai világ, tehát amit képes fizetésre, ezek a terminálok el tudják fogadni. Azoknak a cégeknek javasoljuk, akiknek az árbevétele e fölött van, mert azt látjuk, hogy e fölött tud teljes mértékben jövedelmező lenni. Nyilván vannak kivételek, tehát amit mondtam is, hogy aki szép kártyát fogad el, vagy aki egészségpénztári kártyát fogad el, annak biztosítunk természetesen alacsonyabb árbevétel mellett is poszterminált, ugyanis az még mágnes csíkos technológián működik, és az ilyen QR-kódos és alternatív megoldások azt még nem tudják kezelni. És az meg nekünk is érdekünk, hogy partnereink legyünk a kereskedőknek, tehát hogy nem fogjuk azt mondani, hogyha most újonnan nyitsz te egy új vállalkozással egy éttermet, akkor ugye a szépkártyaelfogadás neked nyilván nagyon fontos lesz, tehát poszterminálra van szükséged. Viszont aki csak bankkártyaelfogadást szeretne biztosítani, vagy éppen olyan a tevékenysége, hogy jogszabály szerint csak azt tud, annak vannak nagyon jó alternatív lehetőségek, és mi 30 millió alatti árbevételű cégeknek ezeket ajánljuk. Alapvetően van nekünk egy Simple Business nevezetű alkalmazásunk. Az egyik része ez a QR kódos fizetés, amiről már így az elején érintőlegesen beszéltünk is, tehát hogy a telefon QR kódot generál, amit beolvasva a vásárló tudja rendezni a számláját.
Tehát a kereskedő telefonján megjelenik egy QR kód, amit én leolvasok a saját telefonommal a kamerám segítségével, és akkor az én saját kártyámmal, vagy akkor hogyan megy végbe maga a fizetés? Ez egy olyan felületre irányít, ahol meg tudom adni a saját kártyámnak az adatait, vagy ez hogy működik?
Ez úgy néz ki, hogy ahogy az elején is mondtad, a kereskedőnek semmire nincs szüksége, nincs terminál, csak a mobiltelefonjára. A mobiltelefonján van egy alkalmazás. Hát most hát még a mobiltelefonhoz szükséges mobil internet is, tehát internet és okostelefon. Ha mindez megvan, akkor le tudja tölteni ezt az alkalmazást, és többfajta fizetési mód van, abból egy a QR-kódos, hogy akkor beüti az összeget, és QR-kódot generál a telefonja. Azt pedig te, mint vásárló, le tudod olvasni a Simple alkalmazással, és a Simple alkalmazásban tárolt kártyával, vagy éppen bármilyen kártyaadat megadásával tudod rendezni. Vagy ugyanúgy le tudod ezt olvasni az OTP internet bankoddal, és akkor az OTP internet bankkal is lehet. De nagyon fontos, hogy ugye a törvény nem azt mondja ki, hogy az OTP-s ügyfeleknek kell biztosítani a kártyafogadást, hanem minden ügyfélnek, akinek erre lehetősége van. Éppen ezért a QR-kódos megoldás mellett van benne egy másik megoldás is, az azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési kérelem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor vásárol nálad a kereskedő, te mint kereskedő, akkor nem a QR-kódos opciót választod ki, hanem fizetési kérelem opciót, és te egy fizetési linket küldesz a vásárlónak valamilyen üzenetküldő alkalmazáson keresztül. És ezt a linket megnyitva egy online Simple PS fizetési platformon meg tudja adni a kártyaadatait, vagy ha van tárolt kártyája, csak ki tudja választani, és már meg is tudja tenni a fizetést.
Tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy online fizetési folyamatot fejeznék be személyesen.
Pontosan. Ennek az előnye is, az is az előnye, hogy nem kell akár fizikailag jelen lenni. Tehát ugye ezt a fizetési linket bármilyen alkalmazáson keresztül bárhova ki lehet küldeni, nem kell fizikai jelen lenni.
Hát végre le tudom küldeni a gyereket bevásárolni, anélkül, hogy pénzt adnék neki.
Igen, és te megkapod a fizetési linket, és már ki is fizetted. Igen, kicsit extrém helyzet, de abszolút megvalósítható.
Egy kicsit arról tudsz mesélni, hogy milyen költsége van ennek az újfajta kártyaelfogadásnak, illetve hogyha mondjuk nekem tényleg egy olyan bizniszem van, ahol szükségem van fizikai POS terminálra, mert el akarok fogadni szép kártyát, vagy egészségkártyát, akkor annak milyen költségei vannak?
Persze. Igazából akkor kezdjük a poszterminállal. A poszterminál az úgy néz ki, hogy alapvetően nem egy fix ára van, hanem ez függ attól, hogy a kereskedő milyen tevékenységet végez, mekkora az árbevétele, milyen terminálra van szüksége, de mondjuk azt, hogy 1000 és 5000 forint között bérleti díjról beszélhetünk havonta. És akkor a kártyás jutalék pedig ilyen 1-1,5%, nagyon extrémesebb lehet 2, de az tényleg ritka. Az fontos tudni, hogy ez a költség, amit mi levonunk a kereskedőktől, ez nem mind minket illet. Tehát itt van egy ökoszisztéma mögötte. Tehát itt fizetünk ugye interchange díjat a bankkártyát kibocsátó szolgáltatóknak, az egy fix összeg, ami kártyatársaság által meg van határozva, amit mi egy az egybe tovább utalunk ugye a kártyakibocsátónak. Van mögött egy úgynevezett rendszerdíj, ami hát tényleg egy ilyen ökoszisztéma fenntartó, a mindenkinek, aki részt vesz a folyamatban, bizonyos foundokat fizetünk minden évben. Ezeket így nagyjából, ugye, ami kötelezettség, ez benne van az árban, és van egy harmadik része, ami valóban az OTP banknak a díja. Általában ezt tudja a tárgyalás alapját képezni. És ezért is mondtam, hogy lehetnek extrém helyzetek, mert vannak bizonyos kártyatípusok, amiknek akár az interchange díja, vagy egyéb OTP banktól független díja magasabb, amit ugye nekünk tovább kell fizetnünk, tehát ilyen esetben lehet az, hogy vannak magasabb díjak, de nem ez a jellemző szerencsére a piacon.
És mi van akkor, hogyha nekem megtetszett ez az új rendszer, amit mondtál, hogy akkor vagy QR-kóddal, vagy pedig egy ilyen fizetési kérelemmel fogom biztosítani az elektronikus fizetési lehetőséget a vásárlóimnak, ennek milyen költsége van?
Ez úgy néz ki, hogy ennek is van fix havi díja, de egyszeri. Tehát ez nem függ a vállalkozás méretétől, tevékenységétől, forgalmától, ennek van egy fix havi díja, 990 forint, és van egy jutalék, amit ezek után fizetünk, ami szintén ilyen 0,99 plusz a költséget, tehát ez is ilyen 1-1,5% közötti összegben határozható meg. És ugye ezért is mondtam, hogy itt ez a 990 forintos havidíj, ez azért kedvezőbb, mint mondjuk egy terminál bérleti díj. Nyilván ennek az az oka, hogy nekünk, mint szolgáltató, nem kell eszközt biztosítani, és amit én mondtam már az elején, vagy az előbb, hogy ugye mi a bérleti díja ellenében biztosítunk szervizszolgáltatást, üzemeltetést, hálózatfenntartást, ugye ezek kikerülnek a rendszerből, az ügyfél saját telefonja lesz igazából az eszköz. Tehát ez neki is olyan szempontból jobb, hogy, hogy nincs ráutalva ilyen szempontból egy harmadik szolgáltatóra, eszközoldalról.
Most újra egy kicsit az ügyfelek ugye szóba kerültek, hogy arról van valami adatotok, hogy van-e különbség az ügyfélcsoportok között, hogy kik azok, akik sokkal jobban elvárják a kártyás fizetést, és esetleg ebből le lehet-e vonni valami következtetést a kereskedői érdek tekintetében?
Nagyon érdekesen meg lehet ezt határozni, mert igen, van. Tehát, hogy nagyon sok kutatás készült erre az utóbbi időben, és azt látni, hogy leginkább a városokban, tehát a városokban élők, és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők használják az elektronikus fizetési megoldásokat. Ennek oka már lehet az is, amit ugye mondtam korábban, hogy lehet, hogy ők olyan vállalatnál dolgoznak, akik már csak ugye készpénzmentesen utalják a fizetéseket, és hasonló. A másik oka pedig az, hogy ugye a terminálok elterjedése. Tehát lehet, hogy egy vidéki kisebb városban, vagy kisebb faluban az ottani kereskedők nem látják annyira relevanciáját annak, hogy bevezessék ezt a szolgáltatást. Így ott nem az, hogy lehet, hogy az igény megvan, hogy fizessen, csak éppen nincs meg hozzá az infrastruktúra. Ugye ezt azért most már a törvény egyre jobban próbálja kiszűrni, de a mai világban még sajnos mindig van, aki ezt nem biztosítja, mert a törvényt ugye hozták, de ezt annyira nem nagyon ellenőrzik. Viszont ez nekünk egy feladatunk egy picit, hogy megtaláljuk azt a szegmest, akit eddig nem tudtunk megszólítani, és nem értünk el, hogy igenis egy kicsit elvigyük hozzá ezt a lehetőséget, hogy ez már nem futurisztikus, hogy bankkártyával, telefonnal, órával fizetünk, hanem ez már igenis egy velünk élő valós dolog. Tehát, hogy ettől nem feltétlen kell félni. Ugye sokan mondják azt, hogy azért nem fizetnek bankkártyával, mert nem tudják nyomon követni a fizetésüket. Hogy hol mennyit követnek. De ez annyira érdekes, lehet, hogy én vagyok más logikán ilyen szempontból, de készpénz van a zsebemben, nem feltétlenül emlékszem rá, hogy tegnap vagy tegnap előtt épp hol mennyit költöttem. Tehát, hogy pont, hogy talán könnyebben nyomon tudja követni az ember, hogyha elektronikusan fizet.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Fabok György volt a vendégünk, az OTP bankkártya elfogadási területének az értékesítési vezetője. Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást, és hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira a nagyobb podcast felületeken. Sziasztok!